Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában folytatjuk múlt hét pénteken elkezdett lengyeli barangolásunkat. A Tolna vármegyei község egykor az Aponyi család egyik ágának birtoka volt. A hangulatos parkban található kastélyuk ma középiskola. Meglátogatjuk a katolikus templomot, a főúri család sírhelyét, ezt követően a Sánchegyre kirándulunk, ahol szó lesz a környéken zajlott régészeti feltárásokról és a lengyeli kultúráról. Felkeressük az erdei tisztáson álló Papdi kápolnát, majd utunkat a csodás környezetben található Annafürdői parkerdőben, a réti sasfészek kilátónál zárjuk. Tartsanak velünk! A Szent Teréz templom a község központjában domb tetején öreg fák között áll. Ennek építése és a park tudatos tervezése egykor szintén az aponyiak nevéhez fűződött. Ide tartunk Jelenszkiné Fábián Ildikóval, a lengyeli óvoda és néprajzi gyűjteményekért alapítvány kuratóriumi elnökével.
Az aponyi grófoknak már Aponyi József idejében volt egy kertészet, amelyik a falunak egy másik részén, egy patak mellett található. Egy uradalmi kertészet, még a régi térképek is gyönyörűen jegyzik, hogy milyen nagy területen folyt ott kertészkedés, nem csak a konyhára, hanem dísznövénykertészet is. Felelős volt a mindenkori kertész az uradalom küleméért is, hogy a parkrészeket, a virágágyásokat mindig a lehető legpompázatosabban tudja karban tartani, és így itt a templomkert körül is gesztenyefák és hársfák sokaságát látjuk szép rendben ültetve. Itt a hársfának júniusban fantasztikus illata van, úgyhogy ha valaki szereti, akkor érdemes akkor ide eljönni és elsétálni. És akkor hát itt van a Szent Teréz templom, amit annak idején Aponyi József építetett. Elég hosszú ideig épült, mert 1846-ban tették le az alapkövét, de aztán több nehézség részben a forradalom és szabadságharc eseményei részben 1890-ben volt egy nagyobb tűzvész a faluban, és akkor az energiákat a település oda fordította, hogy az ő túlélésüket segítse. És akkor végül 1860-ban készült el a templom, és az akkori püspök 1861-ben szentelte föl. A szomorúság az, hogy mire fölépült a templom 1861-ben, ő utána két évvel meghalt 1863-ban, és akkor a népnek a kérése volt, hogy hozzák haza a szívét, mert egyébként Bécsben halt meg, úgyhogy ha bemegyünk a templomba, akkor majd egy fekete emléktábla jelzi, hogy a mögötti kis kapszulában nyugszik a Aponyi József templomépítetőnek a szíve emlékül.
Igen. Most rajzolódik ki a torony, tömzsi, és római számok vannak az órán, a toronyóra négy lapján. Két emléktáblát látunk, az egyik Aponyi Sándor, gróf Aponyi Sándor, másik pedig dr. Cserháti József pécsi megyés püspök emlékére.
Ő a falunk lakója volt, vagy falunk szülöttje volt. Cserháti József eredeti nevén Cef József családja lengyeli volt, úgyhogy püspök úr is itt született, itt járt elemi iskolába, Bonyhádi Evangelikus Gimnáziumban járta iskoláit, és aztán Pécsre került a Nagy Lajos Gimnáziumba, és ha jól emlékszem, akkor 1940-ben szentelték pappá, és 1969-ben kapott püspöki kinevezést, és előtte is, utána is nagyon sokat köszönhet a település neki, tehát szívén viselte a település sorsát, szívesen járt lengyelbe, részt vett rendezvényeken.
A templom egyhajós, mennyezetes süvegben záródik. A szentély falát oltárkép helyett négy festett szekkó díszíti.
Ahogy említettem, Cserháti püspök úr nagyon sok segítséget nyújtott a templom felújítások során, amelyiknek a leginkább az emléket most látjuk, az az 1970-es felújítás. Komoly belső átalakításon ment át a templom, főleg a liturgikus tér, a szentélynek a területe, egyrészt ezekkel a falfestményekkel, a másrészt pedig a liturgikus eszközök, tárgyak, berendezéseknek az átalakításával, amire még nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt Nemcsics Antal készítette, ezt a freskos sorozatot, aki nagyon fontos szintani tudományos munkát végzett az elmúlt évtizedekben. Főként színdinamikai alapokra helyezve készítette el, külön tanulmányt is írt ennek a freskónak az elkészítéséről. Próbálta a középkori hangulatot visszahozni a színek dinamikájával, és ezért a sárgák, a zöldek, kékek dominálnak a festményein. Gyakorlatilag az egész évet átölelik, mert hogy egyrészt a karácsonnyal, Jézus születésével kezdődik, aztán a nagypéntekkel, a keresztrefeszítéssel, a feltámadással és a pünkösddel, tehát hogy összevonja Jézus életének a fontosabb állomásait.
Szent Teréza templom védőszentje van valahol ábrázolva, vagy az oltárképen nincs?
Én arról nem tudok, hogy ő maga lenne ábrázolva. Pontosan az is, hogy az elnevezése, hogy Szent Teréznek, hogy az avilai Szent Teréznek lett felszentelve, csak sejtjük, hogy Aponyi Józsefnek egy lánya volt, Teréznek hívták, és a felesége is Teréz volt, hogy valószínű, hogy ez adhatta az inspirációt arra, hogy Szent Teréznek lett felszentelve a templom.
Ahogy bejön az ember a templomba, két oldalra van nyilván egy-egy beugró, és itt is van egy mellékoltár.
Igen, ennek is van egy sajátos története, visszakapcsolódunk egy kicsit az Aponyi kastélyhoz, ahol már jártunk, és említettük, hogy már a kastély építésekor is ott létesült a családnak egy nagyméretű kápolna, de még akkor nem volt a falunak ilyen szép temploma. És amikor a templom elkészült, akkor egy kisebb kápolnát létesítettek a kastélynak egy másik szárnyában, amikor pedig meghalt Aponyi Sándorné, Eszterházi Alexandra, és kastély sorsa ugye másképp alakult, akkor végleg megszűnt a kápolna, és a kápolnában volt látható ez a táblakép, amit ebben a kis kápolna részben is látható, Jézus bemutatását ábrázolja, és ennek a háttértörténete pedig az, hogy ennek az eredetie Velencében látható, a Szent Zakariás templomban. Ebben a templomban ravatalozták föl Aponyi Rudolfot, aki Aponyi Sándor édesapja volt, és ennek emlékére Aponyi Rudolfnénak a veje azzal szeretett volna kedveskedni, hogy elkészítette a másolatát ennek a templomnak az oltárképéről, és ezzel ajándékozta meg az anyósát, aki aztán a kápolnájukban ezt a képet akkor nap mint nap láthatta, és ezzel is emlékezhetett az egykori férjére, és hát ide került akkor a Szent Teréz templomba, azóta itt látható.
Milyen emberek voltak az Aponyi család tagjai? Hogyan emlékeznek rájuk a község lakói, és milyen előremutató kezdeményezéseket, fejlesztéseket indítottak a településen? A muzsika után erről folytatjuk a beszélgetést Jelenszkiné Fábián Ildikóval. közben eljöttünk a templom szentély felőli oldalára kívül, és a szentély mögött találjuk gróf Aponyi Rudolf és családja síremlékét.
Lengyel esetében az utolsó generációk ide temetkeztek. Ugye akkora már a híradások voltak olyan szinten, hogy megmaradhattak újságcikkek, visszakereshetők ma már főleg az online világban olyan híradások, amik az ő életüket közelebb hozzák, a hétköznapi életüket az emberekhez. Nagyon izgalmas olvasmányok ezek az újságcikkek. Részben azt mutatják, hogy nagyon közéleti emberek voltak. Ugye inkább az Aponyi Sándor és Eszterházi Alexandra házaspárról tudunk többet. Ehhez jönnek azok a szóbeli faluban ismert történetek, események, amik pedig szájról szájra adományozódtak, és ezekből az rajzolódik ki, hogy egy élénk társadalmi életet éltek, a gazdagságokat, a gazdaságokat, a jövedelmüket jóra fordították, és nem éltek vissza a urasági pozíciójukkal, hanem inkább ebből erényt próbáltak kovácsolni, és mindenképpen a közérdekében. Egyrészt a művészetek, másrészt a gazdaság oltárán is támogattak minden fejlesztéseket és újításokat, és a település életét is, és a településen lakók életét is jobbá tették a gazdálkodásokat, illetve az uradalmi időszak alatt. Személyes történetekből is úgy rajzolódik ki, hogy az Aponyi Sándor Eszterházi Alexandra házaspár egy nagyon segítőkész, és az uradalomban dolgozók és azok családjainak az életét jó irányban segítő házaspár volt. Ellátták őket különböző adományokkal, illetve a fizetésben is, ünnepnapokon, karácsonykor is nagyon sok ajándékkal lepték meg a gyerekektől kezdve az idősekig. Olyan szolgáltatásokat vezettek be a faluba, ami a közjót szolgálta. Az orvosellátásban fogadott orvost Aponyi Sándor, ami a település számára is, az itt lakók számára is biztosított az egészségügyi ellátást. A felesége a védőnői szolgáltatást vezette be. Az országban az elsők között alkalmazott egy védőnőt, aki az uradalom településén végigjárta a családokat, és ahol kisgyermek született, vagy éppen még várandós anya volt, segítette, támogatta, mert hogy nagyon magas volt a csecsemő halandóság. És ennek egyik okaként a tudatlanságot jelölték meg, és hogy fontosnak tartotta, hogy legyen valaki, aki felvilágosítja, aki segíti a gyerek várásban, az újszülött ápolásában, gondozásában, és volt is arról újságcikk, hogy kimondottan, vagy kimutathatóan jobb lett a helyzet, hogy kevesebb lett a csecsemő halandóság itt a lengyeli uradalom településein, mint más településeken. Ugye az Eszterházi Alexandra egyébként is egy nagyon támogató úrasszony volt, aki nagyon sok kezdeményezésben benne volt, ami a közjót szolgálta, tehát például az anya és csecsemő védelemben ő kimondottan országos szinten is magas pozíciókat töltött be, különböző egyleteknek volt a vezetője, és azon kívül, hogy védőnőt kezdett alkalmazni, 1918-ban az óvoda épületében, amiről már szó volt, hogy az első kastélya volt lengyelnek, annak az óvodának az épületében csecsemő menhelyt létesített, először csak 18-20 csecsemőnek, aztán még többnek, és akkor a tanácsköztársaság idején kicsit nehéz volt a helyzet, és nehéz volt kiigazodni a politikai viszonyok között, de tartották magukat, és megpróbáltak akkor is helytállni, és nem mentek el Lengyelből, hanem védték, amit lehetett, és akkor a tanácsköztársaság idején még újabb 25 csecsemőt telepítettek ide, úgyhogy gyakorlatilag a lengyeli kastély egyik fele az teljes egészében csecsemő menhely volt, és írja is a visszaemlékezéseiben, hogy azokban a hónapokban több mint egy évig ezt töltötte ki az életét teljes egészében. Gyógyszertár működött már a faluban, a telefonhálózatot első között vezették be, majorsági gazdálkodást folytattak, újabb és újabb olyan megoldásokat kerestek a téglaégetőtől kezdve a villanymalom működtetésén keresztül, ami segítette a helybéliek életét is. Aponyi Sándornak köszönhetők, hogy az első jójárató közlekedési utak is kialakultak egyrészt Kurt felé, amikor létesült a vasútvonal, másrészt pedig Bonyhád felé, amelyik már akkor is a környéknek az egyik központi településévé vált. Ezek mind olyan pontok, amik azt jelzik, hogy ők nem magukért, hanem a közösségért éltek. És azt szoktuk mondani, hogy lengyel mai arcképét is nagyban azok az épületek, azok az építészeti elemek határozzák meg, amiket annak idején az Aponyi család, és különösen Aponyi József, illetve Aponyi Rudolf és Aponyi Sándor épített.
Hamarosan a Sánci tetőn folytatjuk utunkat. Szó lesz a környék régészeti feltárásairól, a vaskori földvárról és Vosinszky Mór plébános régész tevékenységéről. Milyen régészeti feltárások voltak itt, mikor kezdődtek, és milyen jelentősége van itt a Sánci tetőnek ebből a szempontból? Dr. Vizi Mártát, a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum régészét kérdezem.
Az 1880-as évek végén kezdte meg Vosinszky Mór itt Aponyi Sándor támogatásával a kutatásokat. A helynével ellentétben nem törökkori leleteket talált, hanem az úgynevezett lengyeli kultúrába tartozó maradványokat. Most ez azt jelenti, hogy a neolit korban, ugye az újkőkorban vagyunk, amikor már ez egy nagyon lényeges dél-dunántúli, majd aztán a vizsgálatok során nagyobb területek kiterjedő kultúráról beszélünk. A lengyeli kultúra népességével a Pécsi Múzeumból Dombai Sándor is foglalkozott, aztán ha így ugrunk az időben, akkor Miklós Zsuzsa várkutatása, földvárkutatása foglalkozó régész végez itt felméréseket. Ő rengeteg sáncot, várat mért föl Tolna megyében, illetve országszerte, pontosan azért, hogy ezeknek a tipológiáját, formáját kimutassa, és esetleg valamiféle szabályszerűséget, vagy valami bármiféle ilyen áttekintést tudjon csinálni.
Elképzelhető, hogy itt is volt valamikor valamilyen vár vagy erődítmény?
Maga ez a sánc rendszer, ez a háromszög forma sánc rendszer, ez tekinthető várnak. Az emberek többségének a fejében a vár az azt jelenti, hogy egy magaslati helyen kőfallal, kőtoronnyal rendelkező építmény legyen. Egyrészt az őskorban, tehát akár itt 5-7000 évvel ezelőtt, de akár a magyar időket tekintjük, tehát a magyar Árpád-kort, nagyon sok helyen találunk földből készített sáncokat. Na most ez azt jelenti, ugye, hogy árkotásnak az ároknak a földjét, azt fölhalmozzák a másik oldalon, és kialakítanak egy háromszög, négyszög alakú valami olyan helyet, aminek a belsejébe húzódva megvédhetik magukat. Már Vosinszky is végeztetett olyan elemzéseket, amit ma akár antropológusok, kőeszközök vizsgálatával foglalkozók csináltak, amik már akkor a 1900-as évek táján új eredményeket jelentettek, és tulajdonképpen a mai teljesen új eszközökkel, meg vizsgálati módszerekkel folytatott vizsgálatok újabb ilyen eredményeket hoztak.
Hogy terült itt fény arra, hogy itt érdemes ásatásokat végezni, még Vosinszky Mór idejében?
kíváncsi volt, hogy most a hagyományban fönnmaradt török sánc tulajdonképpen mit takar. És akkor előkerültek ezek a sírok, sírcsoportok, és ugye nagyon érdekes, hogy ezeknek jellegzetesen csőtalpas tálaik vannak, illetve kőbaltákat helyeznek az elhunyt mellé, sírcsoportokat alkotnak, amit hát vizsgált már ő is akkor, de a Zalai Gál István pedig ezt ilyen szociál-archeológiai vizsgálatokká bővítette ki, és akkor nagyon sok, hogy kiderült, hogy rokonság van köztük, sírcsoportok, erre mondjuk az edény mellékletek, vagy az elhunytak mellé temetett tárgyak mennyisége, minősége is utal, de nyilvánvalóan, hogy ezek az ismeretek meg ezt még tovább bővítik.
Igen, igen. Tehát ezt is úgy is nevezik mind a mai napig, hogy a lengyeli kultúra?
Így van, így van. Most ugye a régészetben kevésbé jártasak nem nagyon tudják, hogy ugye vannak olyan korszakok, amikor nem tudjuk azt, hogy az adott nép milyen nyelven beszélt, csak azt tudjuk, hogy az azonos temetkezés, azonos szokás, viselt tárgyak alapján egy-egy csoportot alkotnak, és akkor valamiféle jellegzetes tulajdonságok alapján kapják a nevüket. Most egyébként az általunk lengyelinek nevezett csoportot például Ausztriában másképp hívják, tehát azért vannak ilyenek, de aztán ezek ugye a publikációk meg a közlések alapján kiderül, hogy egy nagy területi egységet elfoglaló ugyanazon népről van szó.
Átfordulunk az út másik oldalára. Itt is látunk egy QR-kódot, több helyen láttam községen belül is, a templomnál, az óvoda történeti gyűjteménynél, és itt az erdő közepén is egyet, a piros T-jelzés útvonalán. Mik ezek?
Igen, most itt a piros négyzeten vagyunk, az a Tolnamegyei turistaúton, és a Sánci tetőn, és itt indul egy külön T-jelzésű tanúsvény, amelyik a vaskori földvár környékét mutatja, jelzi, úgyhogy ha valaki erre jár, és használja a telefonját a QR-kóddal, akkor ismertetőket olvashat erről a földvárról. Itt kezdődik, és mivel U alakú magának a földvárnak a vonulata, ezt övezi körül ez a körút, és ide vissza lehet érni ezekkel a QR-kódos jelzésekkel, úgyhogy azért álltunk itt meg, hogy innen kezdődik, és le lehet ereszkedni a földvárnak a pereméhez, úgyhogy ezt itt jó szívvel ajánljuk a túrázóknak.
Az erdőben van egy dombormű Vosinski Mór emlékére. Ki volt ő? Miért pont itt az erdőben van egy ilyen tábla?
Plébános volt, Tolnán született, és a papi pályát választotta, több településre nevezték ki egyházi szolgálatra, és amikor Aparra került, az innen egy-két-három településsel odébb lévő viszonylag nagyobb település, Aponyi Sándorné gyakran eljárt misére vagy egyházi eseményre, és ott megismerte ezt a plébánost, és nagyon szimpatikus volt neki, és megnyerő volt a stílusa, a modora, és érzékelte a plébános úron, hogy a tudomány egyik nagyon fontos terület az életének, és beajánlotta a férjének, hogy amikor lengyelen betegeskedett már a plébános, akkor kérjék át Vosinski Mórt lengyelre plébánosnak, és így is lett. És akkor innentől kezdve egy nagyszerű mecénás és tudós régészet iránt érdeklődő papnak az együttműködése bontakozik ki, amikor az első jelzéseket adta Aponyi Sándor Vosinski Mórnak, hogy itt van valami érdekesség. Vosinski Mór másnap már ki is jött esőben, és segédeivel nekiállt ásni a területen, és mindjárt sikerélménye lett, hogy talált régmúlt korokat idéző tárgyakat. Ettől kezdve megszállottja lett ennek a Sánci tetőnek a régészeti kutatásában. Az itt feltárt leletek aztán országos hírűvé tették magát lengyelt is, mert lengyeli kultúraként bekerült a történelembe. És ennek a régészeti kutatásnak, ami 1882-től 89-ig tartott, állít emléket ez az oszlop. Volt itt 1985-ben egy ősrégészeti konferencia. Szekszárd, Tolna megye több települését bejárták, lengyelen is voltak, és akkor az ősrégészeti konferencia keretében átadták ezt a szobrot, és ezt az emlékhelyet kicsit kiépítették ilyen pihenőként, Ami még érdekesség, hogy annak idején, amikor ez a feltárás kiderült, hogy ilyen világra szóló, Aponyi Sándor azt is nagyon támogatta, hogy ez minél nagyobb publicitást kapjon, és nagyon sok tudós, régészt, antropológust meghívott nemzetközileg is Európából. Ő szállásolta, ő vendégül látta, és az is fontos volt neki, hogy ezt minél többen megtudják, felhasználják a maguk munkájára. Tehát ez is az ő humanista gondolkodásához tartozott. A három tölgyfából már csak egy él, de itt van Wosinski Mor velünk az emléktáblán és a története feliratokban, úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánljuk.
Az iménti percekben dr. Vizi Mártával, a Szekszárdi Wosinski Mor Múzeum régészével és Jelenszkiné Fábián Ildikóval, a Lengyeli Óvoda és Néprajzi Gyűjteményekért alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk.
Megérkeztünk a Papdi kápolnához. Hol vagyunk, milyen része ez ennek a tolnai vidéknek?
Gál László, a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetője.
Gyalog több turista útvonalról is meg lehet közelíteni a Papdi kápolnát. Autóval egy erdészeti üzemi útról lehet megközelíteni, ami persze le van zárva a közút elől, de hát gyalogosan vagy kerékpárral az is nagyon könnyen teljesíthető. Ez már nem is a Tolnai hegyhát igazából, ahol most mondjuk ez a völgység tájrészlet, ahol a szűk völgyek, a lőzből kivált szűk völgyek jellemzik a tájat, és nagyon értékes növényes állatvilággal rendelkezik. Pabd egy nevű település a középkorban, a török idő előtt létezett. Nagyon sok erdélyi kis település volt Tolna megyében, Tolvár megyében, és abból a török idő után a 15 maradt fenn, a lakosság elmenekült. Innentől kezdve a települések a 150 év alatt szinte a földé váltak egyenlővé, és amikor visszakerültek az új földbirtokosok, és igazából így került előbb-utóbb a aponyiaknak a birtokába ez a terület, de addigra ez a sok erdei település eltűnt már, viszont helységnevek, vagy helynevek megőrizték, például ez a hely, ez a Pabd nevű település környéke, de ahol bejöttünk a főútvonalról, az pedig Láz településnek a utó maradványai. Ez a kápolna nem olyan régen készült, török idő után, az 1800-as évek végén, és a környékbeli települések, lakosok egy emlékként az eltűnt településnek az emlékére állították ezt a kis kápolnát. ami megsüllyedt, ugye nagyon vizenyős terület, ahol most vagyunk. 100 évvel ezelőtt megsüllyedt, és le kellett bontani, és az 1900-as évek elején teljesen új formában, de újraépült ez a kápolna, és 3 évvel ezelőtt sikerült a Pécsi Egyházmegyével pályázatot benyújtani közösen, és akkor mind a kápolna teteje és a nyilászárói, illetve a külső erdélyi pihenőhely tudott megvalósulni. Esőbe álló kis madármegfigyelő padok, asztalok, tűzrakóhelyek. Tehát igazából ez egy igazán jó erdélyi kis piknikhely, és körülöttünk csak erdő van, kisebb rétekkel.
A papdi kápolnában legközelebb szeptember 2. hétvégéjén lesz mise. Ha valaki máskor érkezik, a környezet is vonzó, és tartogat élmény lehetőségeket.
Igen, itt mellettünk, itt kicsit balra, bár ugye nagyon nagy szárazság van sajnos, és most ez az időszakos vízfolyás szerintem most teljesen száraz.
Valami kis patak fut itt körben, mintha egy szigeten lenne a kápolna, a félszigeten.
Papdi árok, mi ezt így hívjuk, ezt itt a helyiek, és ez belefolyik a Donát patakba előbb-utóbb, és úgy folyik tovább a Sió felé, persze először még a Kaposba folyik, és úgy persze a Sióba. Sajnos olyan időszakot élünk, hogy hát a több száz milliméter csapadék hiányzik majdnem minden évben most már az átlagos csapadék viszonyhoz képest. Úgyhogy most kicsit szárazabb, de van olyan időszak, amikor tavasszal vagy télen kívülünk, akkor itt tocsogós, úgy lehet megkerülni a kápolnát, hogy ilyen fapadlókon, amit itt is látható, mert annyira tocsogós lesz a terület. És ugye össze van kötve a környező települések turistaútvonallal, legközelebb 6 kilométerre Lengyel-Anna-fürdő turisztikai objektum található, ez egy parkerdő, pihenőtó, vadaspark, kilátó, túlcsos ház, vendégház, erdélyi játszótér.
Oda fogunk majd még menni, igen.
Oda fogunk még menni. Mucsiból jelentős forgalom van, gyalogos forgalom van, főleg ilyen búcsújáróhelyként is ismert ez, illetve kurd település irányából a Ivan Árkon keresztül szintén fel lehet jönni egy piros négyzet turista jelzésen. Szóval igazából itt a Tolnai Hegyhád déli részének egy nagyon fontos csomópontja volt már a középkorban is, nem beszélve persze Laponyiak idejében is.
És most jövünk át ezen a kis hídon, ami alatt csordogálnia kellene a pataknak. Milyen állatokat lehet itt megfigyelni? Ugye a madár megfigyelő kunyhó kilátó, és hát itt most nincs víz alattunk.
Ugye itt a gimszarvasnak ez egy nagyon jelentős állománya él ezen a területen. A vaddisznó, őz és a dám is azért természetesen jelentős. A ragadozók közül ugye a arancsakál és a róka az egyértelműen megjelenik. Hát a kisebb élőlények, ugye itt a két éltőek és a hüllők is ugye megtalálhatóak, a erdélyi sikló, vízi sikló, mindenfajta erdélyi béka.
Itt egyébként mocsár kellene, hogy legyen alattunk? Itt a nádat látom
hát,
nagyon
nád
nagy mennyiségben, mert a víz hiányzik alólunk.
Igen, a nád az megvan, még az itt a gyökere él, és az itt a télen csak kicsit fel tud töltődni a terület vízzel, a talaj, de már a felszíni víz nagyon ritkán jelenik meg, tehát ez egy nagyon száraz területté vált most, de én bizakodó vagyok benne, hogy azért nem tűnik el ez a növényvilág és állatvilág, mert itt ez egy, tényleg egy érték.
Gál Lászlóval, a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetőjével utunkat hamarosan Annafürdőn folytatjuk.
Thank you.
Lengyel környékén az Annafürdői forrásnak, vendégháznak, vadászháznak is kapcsolata volt egykor az Apponyi családdal.
Anna forrás, itt van a...
Ezt valóban forrás?
Igen.
És itt van egy feszület is.
A feszület alatt itt van az árokban egy Annafürdő forrás. Régen nem is volt más nem ennek a területe, mint Lengyel mellett a forrás. Ugyanis Apponyi gróf uradalmi területén járunk, vagy Apponyoknak a uradalmának a területén, és a lengyeli kasszé itt van tőlünk egy másfél kilométerre, és keresték a megfelelő pihenési, üdülési helyszíneket, és itt ezt a forrást nézték ki, hogy a gyógyvíz hatását, a forrásnak gyógyvíz hatását gondoltak. Gróf Apponyi József felesége, Pajacsevics Teréz grófnő, reumatikus panaszokkal küzdött, és az akkori orvosok azt javasolták, hogy ennek a forrásnak a vizével egy főegyen fürdőket, és próbált kis ilyen gyógykezelést kapni itt az erdőben. Emiatt a forrás mellé építettek egy vendégházat, majd egy vadászházat is, és nem csak a grófnő használta ezt a fürdőt, hanem a grófnak a vendégei. Az a korabeli wellness úgy kéne elképzelni, hogy nem egy ilyen jacuzzikat, ilyen műanyag lavórokat kell elképzelni, hanem a forrás mellett volt egy ásott, most napig megvan az ásott kút. Az ásott kútra épült rá egy háromszintes épület. Háromszintes épület alsó szintjén volt a kút, ugye értelemszerűen ott felhúzták vödörökbe a vizet, nagy katlanokba melegítettek meg ezt a forrásvizet, majd átütöttek ilyen fa dézsákba, és akkor abba fürdőzött a grófi család. Mégsem őről nevezték el a helyszínt, ugye most Annafürdő ennek a helyi elnevezése, ennek a kis erdőben lévő kis parkerdőnek és forrásnak, hanem a következő grófnő, Apponyi Rudolfnak volt a felesége, egy orosz származású hölgy, Benkendorf Anna. Ő volt első, aki ezt a fürdőzést, ezt kicsit ki akarta szélesíteni tágabb körben, és akkor már ezen a területen nem csak a fürdés volt a fő szempont, hanem például erdélyi bálokat rendezett. Ez az 1800-as évek vége, 1900-as évek elejére datáljuk ezt az időt, amikor igazi nagy úri élet, kis ilyen turista élet zajlott ezen a területen, ami talán nagyon nagy ilyen párhuzam a mai mostani hasznosításával szemben, hogy ez a grófnő, ez a Benkendorf Anna megengedte a falu lakosságának, hogy használja a fürdőt, és ilyen ajánlásokat szerz a gyerekeknek. Ez azt jelenti, hogy a lakosság körében a Benkendorf Anna sokkal szimpatikusabb volt, mint a előző zárkozottabb grófnő, és hálából elnevezték ezt a helyszínt Anna fürdőnek, és mai napig most már több mint 100 éve Anna fürdőként létezik minden térképen és leírásokban.
És most itt előttünk ki szélesedik a tó. Ovális alakú részek vannak, és hidakkal van összekötve. De gyönyörű hely ez. Ennek is Anna tó a neve? Vagy ez hogyan létesült? Természetes vízfolyás felfogásából?
Annafürdői parkerdőben egy pihenő tavat hoztunk létre a 24 évvel ezelőtt. Teljesen mesterséges eredetű ez a tó. A grófnő megengedte, hogy a falu lakosság, a gyerekek is használják ezt a helyszínt mindenfajta ilyen kis közjóléti programokra. Na most ugye a második világháború alatt ez teljesen feledésbe merült, a grófi család kihalt, és a Nemzeti Múzeumhoz került a birtok és a erdőtest és az épületek. Majd a új vagyonkezelő az a mai jelenleg a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT, egy állami erdőgazdaság. Ez az erdőgazdaság kezdte el 2002-ben egy újabb közjóléti funkciót adni ennek a kicsit kihalt területnek, és létrehoztuk a vendégházból egy erdéskolnak kulcsos házat. És ugye, hogy a gyerekeknek legyenek különböző programok is, ne csak az erdő, értelemszerűen kellett egy vizes programot is kitalálni, és akkor azt találtuk ki, hogy Annafürdőből induló Kőrisvölgyi patak meg az Anna forrás vizét felduzzasztjuk egy völgyzáró gáttal, és így létrejött egy erdélyi pihenőtó. Amit most látunk, hogy miért van ilyen kevés víz benne, attól függetlenül, hogy aszályos időszak van, egy nagyon fontos munkálat zajlik éppen a parkerdőben. Ez a 24 évvel ezelőtt készült tónak a partvédelme annyira megsérült már, annyira bemosódott a meredek oldalak és a halatnak a kifürdése miatt, hogy le kellett engednünk belőle 1,5-2 métert a vízfelületből, hogy hozzáférhessünk a parthoz, és újabb deszkákkal és kőrakással próbáljuk megvédeni a további eróziót a tónak, és hogyha ez a partnak, és hogyha ez elkészül, most már vége felé tartunk már, itt a hidak, stégek javítása zajlik már csak, akkor ez újból elkezdjük feltölteni a tavat, és hogyha látható ott a zsilipnél, hogy hol szokott lenni a vízszint a nyugalmi időszakban, akkor nincs így leengedett állapotban.
Hát ez egy jó nagy tó, tehát mélységét is igen, akkor érzékeli az ember igazán.
Igen, így van, pontosan. Ez a gátnál 5 méter mély a vízfelület, hogyha teljes vízami vízszinten van. Ezzel elmondhatjuk, hogy a Tolna-megye igazi tengerszeme, ez a legmagasabban fekvő Tolna-megyei tó a maga 200 méteres tengerszint feletti magasságával, és mivel egy ilyen 5 méteres vízmélység van a gátnál, hogyha ez föl van teljesen töltve, tényleg egy igazi kuriózum kis gyöngyszem a Tolna-hegyháton.
És ez egy sziget itt, akkor ha föltöltődik a tó, ez itt egy sziget lesz, amit most félszigetnek lát az ember.
Így van, nem túl bonyolult a elkészítése. Ugye ez egy két pataknak a befolyásánál zártuk el ezt a völgyet egy gáttal és zsilippel, és az Y elágazóba egy földnyelv nyúlt be, ugye, és ezt a földnyelvet a földmunkátok sokan átvágtuk, és a fél szigetből lett egy sziget, és visszaengedjük a vizet rá, akkor ez újból. Ez azért jó, mert nagyon kevés víz van a Tolnai Egyháton sajnos, ugye nem egy túl csapadékos Dél-Dunántúl, de ez a völgy, azt mondom, hogy szinte nyáron sem apad el a patak benne. Azt nem mondom, hogy most sok víz folyik, de megnézhetjük a forrást mindjárt. Mai napig is folyik, és nagyon sokan visznek innen vizet otthoni fogyasztásra. A tó közelében is egy ilyen újabb forrásfoglalást is csináltunk, hogyha valaki lejön a tó felé, és itt is akarsz megszemezni, akkor itt is tudjon esetleg vizet vételezni. Ez egy erdély élőhely, a gőtéknek, szalmandráknak, vagy egyéb kétéltűeknek, hüllőknek szükségben az erdély forrásvízre. Nem szüntetjük meg ezzel, csak az, hogy ihatóvá tesszük azáltal, hogy nem a föld a pocsolyából kell kimérni, hanem egy csövön folyik ki, és úgy terül el ugyanúgy abba a völgybe.
Itt eljöttünk egy vadaspark mellett, vagy legalábbis én annak satszolom, mögöttünk pedig egy kilátó van. Tehát az erdei kilátó. Hát ez nem tudom, hogy mennyire kilátó, mert erre a fák jóformán az utolsó szintig benőtték.
Menjünk oda kicsit azért,
hogy megnézzük. Na nézzük akkor meg a kilátót.
A muzsika után a Réti Sas fészek kilátónál folytatjuk sétánkat Gál Lászlóval.
Ez a Réti Sas fészek kilátó itt a Tolnai-hegyháton, a Lanafürdi parkerdőben. látszólag ugye benn van a fák között, és igazi lombkoron ösvény vezet fel a kilátóhoz. Arra vagyunk érzik büszkék erre a kilátóra, mert manapság nagyon sokszor lehet hallani híradásokban, hogy bontják le a kilátókat, mert fanyaguk szétrohadt, és nem bírja. Ez a kilátó, ez 11 évvel ezelőtt készült, és szerintem bármelyünket túléli, ugyanis nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tartós legyen, és fenntartható legyen a kilátó.
Tehát ez attól függ, hogy milyen fából készítitek? Mert itt nézem, hogy többféle fa anyag, többféle megmunkálási mód is jelentkezik. Vannak különböző madárfelismerő öblök.
Pontosan jól éreztél rá, itt a faanyagválasztás a legfontosabb szempont. Ugye Magyarország nagyhatalom akácban, bár nem őshonos fafajról beszélünk, de a államnyelvet tekintve a százalékos arányban a világon a legnagyobb részarányban a területéhez képest az erdőkhöz ebben az országban Magyarországon található, és ugye ráadásul tudni kell, hogy ez a legnagyobb, legtartósabb fafajunk. Na most ezt tudjuk jó, hogy a kültéren szinte fanyagkezelés nélkül is 30-40 évet simán el tud élni, hogy nem rohadna szét a faanyag. Egyetlen egy hátránya van, hogy sokkal göcsörtösebb, görbébb, nehezebb belőle fűrészelt anyagot készíteni. Nem lehetetlen, de nehezebb. A kilátóépítő embereknek a zöme a könnyebb utat választja általában, és fenyőfából készítenek, ugye, hogy megfelelő méretet elérjenek, nagyon sokszor réteget ragasztott külföldi tartó szerkezeteket vásárolnak, kamionnal idehozzák. Ennek egy hátránya van, hogy nem tartós. Könnyű megépíteni, könnyű beszerezni, könnyű elintézni az engedélyeket, de utána viszont a következő évtizedekben szembesül az ember azzal, hogy akkor két évente le kéne festeni rengeteg festékkel, mindenfajta kemikáliával. Mi nem ezt utat választottuk, hanem a közelben lévő akác erdő szemeltünk ki, ami ráadásul nem is a legmegfelelőbb helyen volt, mert egy igazi őshonos erdőhelyén bekerült egy akácfolt. Nagyon szép magas egyenes fákat tudott nevelni a jó termőtalaj. És hogyha itt megnézzük ezt az akác oszlopot, ez 12 méter hosszú, és nem fűrészeltük ki szögletes formára, hanem lekérgeztük, ez legegyszerűbb módja a faanyagnak a felületképzésének, és megfelelő ácsot találva ezt a 12 méter magas kilátót ugyanúgy összeácsoltam, mint hogyha fenyőből lenne. Sokan ezzel fúrni, faragni, de látható például az oldaldeszkákat sem szélezett deszkából, hanem a szélezetlen úgy, ahogy a természet adta, a gömbösségét megtartva tudtuk ezt felszerkeszteni. Egyetlen egy faanyag kezelést kapott lenolajjal, a legegyszerűbb, legbióbb faanyagvédőszerrel. 11 éve egyszer lefestettük, azóta nem nyújtunk hozzá.
És itt, hogyha megfordulunk, feltárul előttünk a Tolnai Hegyhát, völgységnek egy része, egy szelete.
Igen, ami távolabb van, az a Tolnai Hegyhát, ahol most vagyunk, ez a völgység, ez a kettő találkozásánál van igazából, mert lengyel település még a völgység része, már Kisfejke, Mucsi, az pedig már a Tolnai Hegyhát.
Erdő, mindenhol erdő.
Mindenhol erdő van. Ez a park, amit itt látunk, igazából a parkerdőnek egy az északi része, 100 hektár van bekerítve, igazából egyrészt, hogy a kevesebb vad legyen a területén, és a természetszerű erdőgazdálkodás jobban tudjon érvényesülni. Másrészt van egy praktikusság, mert ugye nagyon sok gyerekcsoport van, nagyon sok erdőiskolások jönnek hozzánk nyáron is, tavasszal és ősszel is. Nem tévednek el, hát be van kerítve, de elsődlegesen a vad, majd a kevesebb, mert bejön a vad így is a kerítésen keresztül, a patak mellett be tud jönni, átbújik alatta, megtalálja mindig a megfelelőt, de jóval kevesebb van a parkerdőn belül, mint kívül.
Látunk különböző kirakókat, madarakat kell kirakni, forgatni. Ez a harkály talán az egyik.
Nagyfakopáncs,
kisfakopáncs, ez pedig a nyaktekercs. Még egy darabkája hiányzik. Itt van. Igen. Ahogy fölfelé jöttünk, az öblökben foglalkoztató felületek voltak, információs oldalak.
Sokat gondoltunk azon, hogy vajon hol legyen építve a kilátó itt a Tónahegyháton. Vannak sokkal nagyobb kilátással rendelkező hegypupok. Mi azt találtuk ki, hogy nem az a legfontosabb, hogy legyen körpanoráma, egy irányba, észak irányba teljesen gyönyörű panoráma van, hanem az, hogy a kihasználtsága jó legyen. Ebben a parkerdőben legalább évente 20 ezeren látogatnak el, és több ezer gyerek jön csoportlátogatás formájában, és elsősorban nekünk szerettünk volna, hogy egy interaktív szemtető eszközökkel hozzuk közelebb a természethez őket, ugye, ha nem tudjuk esetleg a harkányt megvárni, hogy megjelenjen, akkor esetleg kirakosgatja ezekből a kis kockákból, lehet hallgatni, van egy hangos tábla, ahol lehet hallgatni az erdélyi hangokat, van ilyen hangtölcsér, ha például az ember csöndbe van, ez is arra jó, hogyha mondjuk esetleg ugye elhalkul az egész csapat, amire ritkán van lehetőség, de azért ugye tanárnőnek felhívja a figyelmet, akkor ez a hangtölcsér, mint egy nagy hatalmas így fából, megnézzük mindjárt, oda tesszük a fülünket, akkor felerősödve halljuk a erdélyi hangokat. Tedd ide nyugodtan ez a földet, és akkor kicsit szorítsd oda nyugodtan, és ne beszéljünk most.
Madárhangot hallok, a szélnek a felerősödött, tehát az erdő moraját, behozza azt a zajt, ami az erdő felől jön.
Így van, ez a kis alapzajokat felerősíti, ez a hangtölcsér, összegyűjti, mint régen voltak idős embereknek ilyen, biztos láttam már ilyen tölcsérszerű valamit a füléhez téve, ugyanezt szolgálja.
Fülej. A szakember mit hall, mert én egy laikus, csak az erdőzúgását, illetve madárhangokat hallottam. Mit hallasz?
Hát jelenleg én is csak a szélzúgását hallom erősebben, meg most csörög a telefonom.
Aki kijön ide, és mondjuk szeretne eltölteni 2-3 napot, arra Igen. is van lehetőség, túl a kilátó bivakszállásán, házban is eltöltheti az éjszakát.
Lengyel Alapfürdő a nagyon sok szállás helyen rendelkezik. Egyrészt, ahogy említettem, hogy a Aponyi grófnak a kiszolgáló épületéből lett egy erdiskola kulcsos ház. Igazán kimondottan bakancsos csoportoknak ajánlott, tehát itt nagy szobák vannak, közös vizes blokkok vannak, kisebb-nagyobb szobákkal. A másik épületünk mellette az a vendégház, ami a régi vadászházból lett átalakítva. Ott 3 apartmanba szeparáltan kisebb családokat tudunk elhelyezni, és ugye mivel itt nagyon sok gyerek található, ugye van egy erdélyi játszóterünk, amit tisztán fából, ilyen faragásokkal, faragott motivumokkal díszítettünk, és van 2 kültéri pavilonunk, hogy a mindenfajta főzési kültéri lehetőség meglegyen. Erre a kis kemencés pavilonra vagyunk a legjobban büszkék. Itt van egy bubos kemence, egy csikótűz és egy üstház katlan, és amiért még büszkék vagyunk, hogy ez az építmény, ez tisztán helyi faanyagból készült. Összesen 6 faanyag található a pavilonnál. A lábaik ilyen villás, tölgyfa, elágazók, ilyen korona részekből van összerakva. A középső császárfának hívott rész, ugye nagyon furcsa, hogy ugye nincs alátámasztva középen, de olyan, mintha alá lenne támasztva, de mégsem. Tehát alá lehet állni a középső oszlop alá, és meg lehet fogni kézzel. Ez egy vörösfenyő, egy helyi vörösfenyőből készült. A átidaló gerendák egy része vörös tölgyből, egy része házból készült, és a tetőszerkezetnek a faanyaga pedig a helyi fenyőkből, erdélyi fenyőből. De igazából mi nagyon szeretünk arra adni, hogy minél kis legyen a környezeti terhelés, tehát hogy a helyi faanyagot használjuk föl.
Anna fürdőn, a rét és a svészek kilátónál és a ma is csobogó forrás erdei környezetében Gál Lászlóval, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRT erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetőjével kirándultunk. Messze látunk ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnest hallották.